és csak elindítom a számlálómat, ami engem számol, meg a kilómat, és hát üdvözöljük azokat is, akik az interneten keresztül csatlakoztatok hozzánk, és az interneten keresztül néztek, vagy most élőbe, vagy később is, úgyhogy örülünk nektek, és az Efézusi levélnél tartunk, így van, Efézus 1-nél, és innen fogunk tovább menni, nyithatjuk Efézus 1-nél, és csak ámulatos így az igében lenni, nem? Ez csodálatos, és nagyon-nagyon-nagyon drágák vagytok, a hitetek nagyon-nagyon-nagyon értékes, meg nagyon-nagyon-nagyon drágák vagyunk Istennek. Úgyhogy az Efézusi levélben már beszéltünk arról, vagy érintettük, hogy beszél a Szent Szellem nekünk a pozíciónkról. A pozíciónkról, arról, hogy kik vagyunk mi Jézus Krisztusban. Mi a mi pozíciónk, hogy mennyei helyeken ülünk Efézus 2:6-ban, Krisztusban vagyunk Efézus 1:3-ban, és még egy nagy csomó másik vers az Efézusi levélben, és hogy van egy olyan pozíciónk, ami felette van minden felett. És ha nem értjük a mi pozíciónkat, akkor nem tudjuk élni a gyakorlati életünket. Mert mindig megpróbálunk valahogy felmászni, felfele mászni a létrán, miközben ha a Szent Szellem kijelentése folytán és megvilágosítása folytán megértjük egyre mélyebben, hogy kik vagyunk mi Krisztusban, az egy hihetetlen tekintét, erőt, lehetőséget ad nekünk a mindennapi életre. Úgyhogy szükségünk van az ige kijelentésére, ami megvan, és szükségünk van a Szent Szellem megvilágosítására a szívünkben, hogy megnyíljanak a mi szívünknek a szemei, és hogy meglássuk, hogy kicsoda az Úr Jézus Krisztus, és hogy mi ővele kik vagyunk, és hogy hova helyezett bennünket, a mi helyzetünket, a mi pozíciónkat. Még mielőtt belemegyünk az igébe, a másik gondolatom, amit szerettem volna megosztani, az az, hogy tanultuk ezt a kifejezést, hogy helyzeti igazság. Így van? Hányan ismeritek ezt a kifejezést? Helyzeti igazság. Tudjátok, ez a 33 dolog, vagy 60 dolog, vagy 95 dolog, most mindegy, hogy mennyit számolunk, hogy akik vagyunk a Krisztusban, a helyzeti igazság. Őszinte leszek veletek, én nekem beleakadt a lábam ebbe a kifejezésbe, hogy helyzeti igazság. És szerintem ez igaz lehet nem csak velem, hanem mindannyiunkkal, vagy sokunkkal kapcsolatosan. Mert amikor azt mondjuk, hogy helyzeti igazság, akkor azt mondjuk, hogy hát igen, ez az igazság, de, hát ez olyan helyzeti igazság. Tudod, ez olyan igazság, ami elméletileg igaz, de gyakorlatilag nem igaz. És ez a szó, hogy helyzeti, ez úgy elveszi az erejét annak a szónak, hogy igazság. Hogy igazság. Oké? Okay? És ezért én ki szeretném cserélni most számunkra, hogy nem azt mondjuk, hogy helyzeti igazság, és megértem, ha valaki azt mondja, nincs ezzel gond, nem téved, de hogy mondjuk azt, hogy igazság. Amen. Tudod, igazság. Mert nincs helyzeti igazság, meg nem helyzeti igazság, hanem csak igazság van. És az Efézusi levél és az Új Szövetségben különösen Pál apostol levelei a mi Krisztussal való egységünkről beszél. És arról, hogy a hívőnek egy hihetetlen örök egysége van a feltámadott Jézus Krisztussal, hogy a Krisztusban vagyunk, hogy igazak vagyunk, hogy szentek vagyunk, és ez az igazság. És nincs más igazság. Emellett csak hazugság van. A hazugság az mindaz, amit esetleg látás által, érzékelés által, az öt érzékszerveim által konklúzióra jutok, az egy hazugság, de egy igazság van, és ez az egységünk Krisztusban, vagy Krisztussal, és hogy Krisztusban vagyunk. Ez Pál apostolnál egy egy teológiai kifejezés, vagy egy szak kifejezés, vagy lehet, hogy nem szak kifejezés, de az, hogy Krisztusban, hogy bárhova jársz, kelsz, a boltba mész, a munkahelyre mész, a BKV mész, így van? Mi az a BKV? VKV. Mi az? Budapest, igen, de mást akartam mondani. De. Mindegy, SKT, igen, a Szegeden van, így van. Na mindegy. Tehát bárhol is vagyunk, tudod, Krisztusban vagyunk. Krisztusban vagyunk, és Krisztus bennünk van, és ez valami, amire ami szívünknek a szemei rányílhat, ízlelhetjük, és szükség, hogy a Szent Szellem segítsen nekünk ezeket a szellemi valóságokat felnyitni, megérteni, mert ezek kulcs, ami keresztény életünkhöz, kulcs a járásunkhoz. Úgyhogy innen megyünk tovább, a 6. versnél fejeztük be, ahol azt mondja, hogy kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket, emlékeztek? Ama szeretetben vagy szerelmesben. Tehát arról beszél, hogy ez a nagy üdvösségünk, hogy meg vagyunk áldva minden szellemi áldással, és ez az igazság, és hogy Krisztusban vagyunk, és Krisztus áldott, és mi is áldottak vagyunk ő benne, és van egy egység, egy életünk téve Krisztussal. Az 1 Korintus 6.17 azt mondja, hogy aki pedig az Úrral egyesül, az egy szellem ővele. Egy szellem ővele. Egy életünk téve Krisztussal. Egy életünk téve az ő halálában, egy életünk téve az ő eltemettetésébe, egy életünk téve az ő feltámadásába, és egy életünk téve az ő mennybe menetelébe, és egyek vagyunk ő vele. És mindez azt mondja, hogy az ő kegyelme dicsőségének magasztalására, és itt fejeztük be múlt alkalommal, emlékeztek, hogy beszéltünk, hogy a kegyelemnek a trófeái vagyunk, a kegyelemnek a trófeái, és hogy Isten ránk árasztotta az ő kegyelmét, és mindez most az ő kegyelme dicsőségének magasztalására azt mondja, hogy amellyel megajándékozott minket a szerelmesben, a szerelmes fiúban. És emlékeztek, hogy mondtuk azt, hogy megajándékozott minket, az többet jelent, mert a görögben az azt jelenti, hogy kegyelembe fogadott minket. Kegyelembe fogadott minket. Hogy tulajdonképpen Isten nem csak elfogadott minket, nem tolerál minket, tudod, hát a fiam miatt, tudod, és akkor becsapós lehet az, hogy igen, Krisztus, hát, tudod, Erika, a fiam miatt okés vagy, a fiam miatt, a fiam miatt szeretlek, nem igazán kedvellek, de kötelezettségem, hogy a fiam miatt valahogy szeresselek, és úgy Isten megtűr minket, tolerál minket. Tudod, úgy gondol ránk, mint tudod, valahogy úgy, tudod, a hátsó ajtón beengedett minket. De ez nem. Kegyelembe fogadott minket, minket, tudod, szeret, kedvel minket, akart minket, örül nekünk, és mindez a szerelmesben van, a szerelmes fiúban. Jézus Krisztusban. Oké, úgyhogy ismét a szerelmesben, megint látjuk, hogy Krisztusban, a szerelmesben, és Szegeden sokszor úgy mutattam be ezt az igazságot, hogy fogtam egy valamilyen papírlapot, vagy itt van ez a zsebkendő, így van, és fogom ezt a zsebkendőt, és beleteszem a Bibliába, így van, akkor ez itt van a Bibliában, hogy a hívő Krisztusban van, és aztán bárhova viszem a Bibliát, a zsebkendő az ott van, mert a Bibliában van. És Krisztus pedig mennyei helyeken ül, és akkor felteszem a Bibliát oda legfelőre, és mi pedig ő vele vagyunk. Ahol vagyunk, ahol ő van, ott vagyunk mi is. Amilyen ő, olyanok vagyunk. Tudod, egységünk van ő vele együtt. Egységünk Krisztussal. Úgyhogy a szerelmesben. Hetedik vers. Benne, így van, tehát folytatja, most tovább megyünk, a szerelmesben benne van a mi váltságunk az ő vére által. Úgyhogy ez álmulatos, egy váltságunk van, egy megváltásunk van, a vére volt a váltságdíj, csak váltságunk van, és ezért szabadok vagyunk az ő vére által. Váltságunk van az ő vére által, és csak hogy mondjak valamit így az elmélkedésről. Az elmélkedés az, amikor egy igazságot annyira összpontosítunk az elménkbe egy igazságra, annyit forgatunk egy igazságot a mi elménkben, a Szent Szellem segítségével, egy olyan fókusz kap az igazság az elménkbe, hogy minden más elhomályosodik, és egy ilyen vezérlő elvé vagy igazságá válik az életünkbe. Így van, mert annyi minden van az életünkben. Annyi minden tolakszik oda a fő helyre. És mikor fogjuk és azt mondjuk, hogy benne van a mi váltságunk az ő vére által, tudod, és ez a nagy megváltásról szól, és ezen elmélkedünk, ezt járatjuk a szívünkbe, akkor ez kerül a fókuszunkba, akkor minden más elhomályosodik. És aztán úgy folytatja, hogy a bűnök bocsánata kegyelmének gazdagsága szerint. Így van? Tehát benne van, Krisztusban van, ami váltságunk az ő vére által, a bűnöknek a bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint. Úgyhogy ez a miénk, a bűnöknek a bocsánata. És tudod, ezzel lehetünk megszokottak is, meg lehetünk olyanok, hogy elvesszük ennek az erejét. Hogy azt mondjuk, hogy a bűnök bocsánat. Igen, hát a bűnök bocsánata, igen, ha megvallottad a bűnödet. Ha mindent kitisztogattál magad, tudod, az életedből. Ha úgy érzed, hogy te már kóser vagy és rendben vagy. És igazából ennek soha nincsen így vége. Mert egyébként mennyi bűnt követünk el? Tehát van a bűn, amit elkövetünk azáltal, hogy elkövetjük. Ennek van egy része, amit tudunk, egy része, amit nem tudunk. És aztán ott vannak azok a bűnök, amik a mulasztásnak a bűnei. Szerintem az jóval több. Az jóval több. A mulasztásnak a bűne, megtehettem volna. De észre se vettem, csak mentem tovább, mert nem arra fókuszáltam, nem voltam nyitott a Szent Szellemre, nem értettem, tudod, lusta volt, stb. Nem tettem meg. Ez a mulasztásnak a bűne. Oké, mulasztás. Omission. Sin of omission. Oké, úgyhogy, tudod, olyan könnyen beleeshetünk abba, hogy bűn tudatosak vagyunk. Mert igazából egy nagy csomó minden lehetne. És ahelyett, hogy bűn bocsánat tudatosak lennénk. Mert itt azt mondja, hogy ő benne van a bűnöknek a bocsánata. Tudod, ő azt mondja, hogy benne a bűn van a bűnök bocsánata, aminek gazdagsága szerint. Hirdették az üzenetet, akkor azt mondták, hogy a bűnöknek bocsánatát hirdetjük Jézus Krisztus által. A bűnök bocsánatát hirdetjük. Tudod? És ez mi? A bűnök bocsánatát, amíg újból el nem követek egy újabb bűnt? Újból el nem? Nem. Bűnök bocsánatát követjük. Vagy hirdetjük. Bűnök zsidók 10 bocsánata van való áldozat. Oké. Okay. Azt jelenti, hogy gyerekek, fiúk, lányok, van. Folyamatos jelen. Van. Bűnök, bocsánat, van. Van. Tudod, ez ott van. Végig az életem, a bűnök, bocsánat. Ez a valóság. És tudod, ebből egy nagy dózisra van szükségünk, hogy kiüsse a lelkünkből és a gondolkodásunkból azt a kárhoztatást, vagy azt a bűn tudatosságot, hogy mindig magunkat vizsgáljuk. Bűnöknek bocsánata van. És ez felszabadít bennünket, sőt, átformál bennünket. A kegyelemnek a helyes megértése felszabadít bennünket egy olyan Isten szerint való életre, amit nem is tudtunk, hogy képesek vagyunk rá. Így van? Nem is tudtam, hogy képes vagyok, de valahogy megértettem, hogy bűnöknek bocsánata van az életemben, és szabad lehetek. Tudod, szabad lehetek. Nem kell, hogy ott állandóan ilyen rejtett bűntudat legyen, és valahol állandóan így magyarázkodjak magamnak, vagy másoknak, vagy Istennek, és állandóan így félkezemmel harcoljak ezzel. Tudod, mikor a félkezem mindig harcolok, vagy mikor van egy kis csónak, így van, és a csónakban van egy lyuk, és ott megy be a víz, és szeretnék menni az életembe, de mindig meregetnem kell kifele a vizet. Tudod, szeretném szolgálni Istent, szeretném szeretni a feleségemet, férjemet, szeretnék előre lépni az életemben, de mindig kifele kell merni a vizet, mert nem értem meg, hogy bűnöknek bocsánata van az életemben. Van. Hogy Jézus azért jött el, hogy ne egy bűntudatos életet kelljen élnem. És ez átformál bennünket. Úgyhogy bűnöknek bocsánata van, kegyelmének gazdagsága szerint. Velem vagytok? Ez jó, nem? Kegyelmének gazdagsága szerint. Tulajdonképpen zsidók 10 beszél erről, csak még hogy megérintsem. Emlékeztek, mikor azt mondja, hogy az Ószövetségben az állatáldozatokat kellett hozni évről évre, amik az áldozatok mindig a bűnre emlékeztettek. Hogy évre ott volt az a bűnre való emlékeztető. Krisztus azonban eljött, tudod, és ő a végső áldozat, aki az Atya akaratát tette, egyetlen egy áldozatával eltörölte a bűnt. Egyetlen egy áldozat eltörölte a bűnt. És aztán 10-10-ben azt mondja, hogy mely akarattal, hogy ő alávetette magát, és engedelmes volt az Atyának egészen a keresztig, szenteltettünk meg egyszer és mindenkorra a Krisztus testének megáldozása által. Egyszer és mindenkorra meg vagyunk szentelve. Bűnöknek bocsánata van az életünkben. És valaki mondhatja azt, hogy oké, de hát ez nem fog téged arra sarkalni, hogy akkor bátran elkövethetsz bűnt. Nem. Ha újonnan vagy születve, bennünk van a Szent Szellem, akkor az igazi természetünk, tudod, újonnan születünk, nem akar bűnt elkövetni. Igen, a bűn a tagjaimban akar bűnt elkövetni, de én nem akarok. Na, ez egy másik álmodatos kijelentés. Róma 7-ben, de ebben már bele sem mehetünk most. Róma 7-ben, hogy az én az az ember, aki gyönyörködik Isten törvényébe, és szereti Istent. És a bűn, ami elkövetek, az nem én vagyok, hanem a tagjaimban lévő bűn. Nos, persze, felelősséget kell vállalnom, mert hozzám tartozott valahogy. De, bocs, hogy képen vágtalak, ez nem én voltam, ez a bennem lévő bűn. Bocs, hogy elloptam a pénzt, nem én voltam a bennem lévő bűn. Oké, nem, felelősséget kell vállalnom érte, de milyen felszabadító, hogy az én, tudod, az már az új én. Az az új én. Új ember vagyok. És most ne kezdjük, igen, ez a helyzeti igazság. Tudod, mert ez milyen helyzet? Új ember vagyok. Új ember egy régi testben. Új ember a bűn és a halál testében. De új ember vagyok. Új ember vagyok egy régi testben. És mikor ez a régi test nyenyó, akkor nyilvánvaló, hogy tudod, szabad is vagyok a bűn jelenlététől. Így van, jelenlététől. De hol tartottunk? Róma, vagy Zsidók 10:10? És Zsidók 10:14 azt mondja, hogy mit mond? Csak még mindig a bűnbocsánatnál tartunk. Zsidók 10:14, mert egyetlen egy áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Oké, tehát nem kell, hogy újból és újból a bűnre emlékezzünk, mert ahol bűnbocsánat van, ott nincs többé bűnért való áldozat. Mire emlékszünk? A bűnbocsánatra emlékszünk. Mire emlékszünk? Arra emlékszünk, hogy igazak vagyunk. Mire emlékeztet a Szent Szellem? Arra, hogy igaz emberek vagyunk. Mire emlékeztet Isten igéje, hogy bűnbocsánatunk van, és hogy szabadok vagyunk. Oké? Okay? Úgyhogy ez az ő bűnök bocsánata van a kegyelmének gazdagsága szerint. 8. vers. Nem akarok hosszú lenni, de azért akarok Bibliát. 8. vers. Amelyet, csak olvasd ezt ámulatos, amelyet kegyelmének gazdagsága szerint, megvan? Kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk minden bölcsességgel és értelemmel. 8. vers. Tehát a kegyelmének a gazdagságát, nem tudom, hogy tudjuk ezt elképzelni, de képzeld el, a kegyelmének a gazdagságát közölte velünk, de nem csak közölte velünk, hanem azt mondja, hogy nagy bőséggel közölte velünk. Nagy bőséggel. Figyeljetek! Nagyon sokszor élhetünk úgy, és én is ezt megtapasztaltam, el sem tudom mondani hányszor, ezt megszámláltatom sokszor, hogy az a koncepciónk, hogy valahogy Isten kegyelme az olyan épp, hogy csöpögtetve van számunkra. Isten olyan szűkmarkú, Isten olyan fukar, Isten valahogy úgy sóher az ő kegyelmével. Sóher, ez jó szó? Ez azt jelenti? Azt jelenti? Nem azt jelenti. Oké, azt jelenti. Oké, de nem jó, így van. Tehát, hogy tudod, hogy úgy épp elég kegyelmet adott nekünk. Épp elég, épp annyit, hogy kihúzzam. Nem. Nagy bőséggel közölte velünk. Oké, és ez a kegyelem minden formájára igaz. Nagy bőséggel közölte, ránk árasztotta az ő kegyelmét. Tudod, ez a nagy bőséggel, ez azt jelenti, a görög szó ez periszeuó, ami azt jelenti, hogy felette és azon túl. Felette és azon túl. Tudod, képzelj el egy hullámot, ami feletted megy. Így van, csak képzelj, egy ott vagy, látsz ilyen szörfösöket, így van, tévébe, meg a Tiszán, meg a Dunán, de ott nincsenek, tudod, ilyen szörfösöket, 15 méteres hullám. Így van? Voltál már, tudod, nagy hullám elkapott már? Engem 15 méteres szem, de mit tudom én, egy ilyen hullám, így van? Pánk! És ez egy 15 méteres hullám, felette. És, tudod, felette és azon túl. Ez a kegyelem. És a kegyelemnek hullámai vannak. Ez így van, János 1:16 azt mondja, hogy az ő teljességéből vettünk mi is mindnyájan kegyelmet kegyelemért. Kegyelmet kegyelemért. Ami kegyelmet, és utána újabb kegyelmet, és újabb kegyelmet. Ez legyen szó gondoskodásról a mindennapunkban, legyen szó felfrissülésről a mindennapunkban, hogy a terheket nem nekünk kell hordoznunk, mert Isten kegyelme velünk van, tudod, vagy legyen szó arról, hogy hova helyezett minket, mit adott nekünk, mivé tett minket a Krisztusban. Oké, tehát azt mondja, hogy nagy bőséggel közölte velünk, és nézd meg, azt mondja, minden bölcsességgel és értelemmel. Oké, velem vagytok, látom, egy picit behozza a bölcsességet és az értelmet, azt mondja, hogy nagy bőséggel közölte velünk az ő kegyelmének a gazdagságát, és az ő kegyelmének a gazdagsága mellé bőséggel közölt velünk, adott nekünk bölcsességet és értelmet. Valaminek a megértésére, valaminek a meglátására, valaminek a kikutatására. Megmutatott nekünk valamit. Oké? Bölcsességet és értelmet. És megmutatom, hogy mire vonatkozik ez, mert a 10. vers, vagy 9. vers erről szól, meg a 10., és ezzel fogjuk befejezni. Azt mondja, megismertette velünk akaratának titkát az ő jó kedve szerint, figyelj erre, amelyet előre elhatározott magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy Krisztusban mindeneket egybe szerkesz, mind amelyek a mennyben, mind amelyek a földön vannak. Oké, hagyj bontsuk ki egy picit. Tehát azt mondja, hogy megismertetett velünk, felfedett számunkra, tudtunkra adta az ő titkos akaratát, az idők teljességének rendjére nézve, amelyet előre elhatározott a Krisztusban, hogy mindeneket egybe fog szerkeszteni a Krisztusban. Oké? És ez erre adott nekünk bölcsességet és értelmet. Tehát mi ez az ő örök céljára? Mire adott bölcsességet és értelmet? Hogy mi megérhetjük az ő örök célját, mi megérhetjük, hogy merre halad ez a világtörténelem. Figyeljetek, ez egy álmulatos dolog. Tehát itt ülünk most egy szerda este, és itt ülünk, lógatjuk a lábunkat, tudod, jöttünk munkából és különböző helyekről, nem vagyunk professzorok és zsenik, és nem mi vagyunk a világ nagy döntéshozói, és mi tudhatjuk, hogy merre halad a világ történelem, mi Istennek a célja a történelmünkkel. És elénk állíthatunk professzorokat, és történészeket, és tudósokat, és akárkiket, és azt mondjuk, hogy tudod, szociológusokat, gyerekek, merre halad ez az egész? Merre halad az emberiség? Van egy terv itt? És merre halad? És azt fogják mondani, hogy hát különböző dolgokat fognak mondani, így van? Azt fogják mondani, hogy hát az egészben nincs egy terv, hanem tudod, az egésznek nincs célja, az egész nem halad sem erre, az egész csak felfedezés, és aztán elfelejtés, és megértünk valamit, elfelejtjük, így van, hogy az emberi történelem így megy, és az egész az valamilyen, lehet, hogy valamilyen evolúciós forma így a társadalomban, vagy akármi. De az egész általában azért manapság pesszimisták, mert látják, hogy mi van, és azt mondja, hogy ez nem nagyon halad sem erre. És mi pedig itt ülünk, és megvan nekünk a bölcsesség és értelem Isten szelleme által, amelyet ajándékozott nekünk, és megismertette velünk az ő örök célját, az ő titkos akaratát, hogy az idők teljességének rendjére nézve, hogy az idők teljességében mindeneket egybe fog szerkeszteni Krisztus fősége alatt, és erre halad a világ történelem. Erről szól az egész történelem, erről szól az egész terv, hogy Krisztusban mindent egybeszerkeszt, mindent egybeszerkeszt, e felé robog, mint egy gyors vonat, megállíthatatlanul, ezt nem tudja senki se eltéríteni, senki sem megváltoztatni, ez Istennek az örök terve, amit itt úgy mond, hogy Isten titkos akarata, titkos az azt jelenti misztérion, tehát ez egy rejtély volt, a misztérion az azt jelenti, hogy egy olyan rejtély, amely öröktől fogva el volt rejtetve, de most Isten tudatta velünk, itt tudatja velünk. Eddig el volt rejtve, de most az írásokon, újszövetségi írásokon, az apostolokon keresztül tudatja velünk, hogy hoppá kis kópé, hoppá kis tudod, népem, hoppá szentek, hoppá kicsi nyáj, tudjátok mit? Az egész világtörténelem afelé halad, hogy mindent egybeszerkeztem Isten a Krisztusban, ami azt jelenti, hogy a Krisztus fősége alatt, és ami nem fog beférni oda, annak zéró jelentősége lesz, és ti bent vagytok már, oké? Ti már bent vagytok, ti már bent vagytok, és mi is a cél az életetekbe, az, hogy ez a terv kirajzolódjon, és ez igazából, ez a gyülekezet, ha belegondolsz, legalábbis most itt, mindenképpen az, hogy hogy zajlik ez a mindenek egybeszerkesztése a gyülekezet csodáján keresztül, a gyülekezeten keresztül. Tehát Isten örök terve a gyülekezet, Isten örök terve az, hogy mindeneket egybeszerkeszt a Krisztusban, és mi most itt ülünk, és ennek a tanúi vagyunk, ennek a megélői vagyunk a saját életünkben, egymás életében, azok, akik majd meg fognak térni, és izgatott vagyok a gyülekezetünk felől, izgatott vagyok, nem tartunk még ott, de ott fogunk tartani, hogy lesznek megtérők, lesznek bemerítkezők, lesznek csodálatos, álmulatos történetek, és Isten formál bennünket, mert ez az ő örök terve. Ez az ő örök terve. És minden más az csak ezt szolgálja valamilyen módon. Ez az ő örök terve. Úgyhogy megismertette velünk, ez a hanyadik vers? Megismertette velünk, tudjátok a Rózsa Sándor, így van, a Rózsa Sándor film, bárki a film, így van, és nem vagyok annyira jártos, de Rózsa Sándor Szegeden, meg Szeged környéki tanyákon, Délalföldön portyázott, és a Csillagbörtönbe ült sokat, és a Rózsa Sándor film, de Rózsa Sándor megtanították őzni, már a színészt, nem tudom, hogy ki alakította. Ki? Nem vagyok méltó, hogy itt beszéljek. Nem vagyok méltó, így van. Így van. Oké, tehát, fiúk, tudjátok, kicsoda? De én is így vagyok. Kicsoda? Na, elnézést, ez többet árul el rólam. Oké, tanították őzni, és a szegediek elmondhatják, vagy Szeged környékiek, Hódmezővásárhelyiek, akárki elmondhatják, hogy mindig rossz helyre tette az ő betűt. Tehát én is sokáig rossz helyre tettem. Mindig rossz helyre tette az ő betűt. Tehát megismertette velünk az ő titkos akaratát, amelyet előre elhatározott magába. Tehát az ő örök titkos akaratát, hogy mindent egybe szerkeszt a Krisztusban. Úgyhogy figyelj jól, és ezzel fejezzük be ezekkel a gondolatokkal itt, hogy ez az ő örök terve, amit megmutatott nekünk, ez elkezdődött. Így van, mi történt pünköskor? Tudod, az apostolok nyelveken szóltak, és a világ minden tájáról, akik ott voltak zarándokok, a saját nyelvükön hallották, hogy dicsérik Isten, azaz minden nemzet, nép egybeszerkesztése a Krisztusban megtörténik. Az az áldás, ami Ábrahámnak meg lett ígérve, hogy a te magodban megáldatnak a Földnek minden nemzetségei, ez elkezdett valóban akcióba lépni pünköskor, és emlékeztek ennek a jelenése köt, ott a vége, vagy igen, hogy lehet, hogy nem teljesen a vége, de jelenése köt, hogy minden nyelvből, minden ágból, minden törzsből, minden nemzetből ott fogunk állni a bárány trónja előtt, és mindent egybeszerkeszt a Krisztus, és minden más az el fog homályosodni, és az meg fog szűnni. Ez Isten örök terv. Úgyhogy ez elkezdődött. A másik, amit szerettem volna mondani, hogy benne vagyunk, benne vagy, benne vagy. Hát milyen nagyszerű dolog. A világ, mindenség, az univerzum haladásának a középpontjába lenni. A középpontba vagyunk, a középpontba. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy az életünk nem olyan óriási, nem olyan jelentőségteljes, de a középpontba vagyunk. Ezért mondja azt Pál 1 Korintusban, hogy Isten megszégyeníti a bölcseket. Tudod, egyszerű emberek által, akik nem világszemében nem bölcsek, nem nagyok, nem nemesek, nem gazdagok, egyszerű emberek, a világ számára semmi nagy, de megszégyeníti. Hogy szégyeníti meg? Biztos van ennek egy időbeli kifejeződése is, de egy örökkévaló kifejeződése meg mindenképpen úgy, hogy mi Krisztus fősége alatt vagyunk, és minden más az meg fog égni. Minden más az meg fog égni. Úgyhogy benne vagyunk, ez most zajlik. Úgyhogy a gyülekezet, tudod, ezért értékes, csodálatos, lenyűgöző, mert az Isten örök terve, és most ennek a keretein belül zajlik ez az egybeszerkesztés, mindenek egybeszerkesztése a Krisztus Jézusban, és ez meg fog történni. És csak hagyj olvasok, csak azért, hogy lássuk, hogy ez valóban ott van az Efézusi levélben, mert ez most innen indul, és aztán tovább megy Efézusban. Azt mondja a második fejezetben, csak olvasom, 19. verstől, azt mondja, ezért nem vagytok már idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és az Isten házanépe, akik az apostolok és proféták alapkövére épültetek, ahol a szegletkő maga Jézus Krisztus. Benne van az egész épület összeillesztve. Oké? Okay? Isten ezt az épületet építi, az Úr Jézus ezt az épületet építi, a Szent Szellem ezt az épületet építi, és mi részei vagyunk ennek. És később, amikor a 4. fejezettől kifejti a gyakorlati életet, erről beszél, hogy vagyunk ennek részei, ahogy ez egységet keresünk, hogy egymást szeretjük, hogy alázatosan járunk, milyen az a gyülekezet élet, ahol az ajándékainkat használjuk, ahol a szeretet kötelékei összekötnek bennünket, mert ez az, ami igazán zajlik. Ez az egyetlen projekt, ami örökké való projekt. A gyülekezet Isten örök terve. Oké? Okay? Benne van az egész épület összeillesztve 21. versben, és benne növekszik szent templommá az Úrban. Növekszik. Oké? Okay? Ez ámulatos. Megállíthatatlanul. Akiben ti is együtt épültök a szellem által Isten hajlékává. És tudjátok, ez lehet, hogy érezhetjük olykor, Uram, ez csak most nem úgy történik, ahogy szeretném, csak nem. Most ez nem felfele megy, úgy tűnik, hogy lefele megy. Igen, abszolút vannak ilyen érzéseink. Egyéni szinten is, gyülekezeti szinten is. Igen, higgyük el, a világban minden gyülekezet megél ilyen időszakokat. Ez nem kérdés, ez nem kérdés. De a terv az biztosan halad előre, mint egy 350 km-es sebességgel menő szupervonat. Tudod, biztosan halad előre. És lehet, hogy mikor pillanatképet veszünk, akkor éppen a hullám lefele, tudod, lefele, mint hogyha lefele mennénk. De ha kizúmolunk ebből, akkor látjuk, hogy Isten terve megy előre is. És Pászor Brian-nel beszélgettünk, és csak még egy gondolat ez, hogy jelenések könyve Krisztus után 98, 95, 99, nem tudom, tehát úgy tudod, jó későn, utolsó apostol János, és ez a nagy üldöztetés, így van? Ez egyik ilyen nagyobb üldöztetés, mert János is száműzve van Patmos szigetére, tudod, keresztények ott vannak, és látják, hogy mi történik, szétesnek dolgok, tudod, így van, tehát Isten tiszteleten mindenki maszkban van, tudod, most csak értettem, minden olyan bizonytalan, hogy lesz ennek a jövője, merre halad, és Isten mit ad? A jelenések könyvét adja, a jelenések könyvét. És a jelenések könyvében mi van? Azt mondja a jelenések könyvé, nézd a te kis életedbe, ez így, meg így lesz, meg úgy. Nem. A jelenések könyvé egy bombasztikus lelepleződése Isten hatalmas, csodálatos, megállíthatatlan munkájának, és a trónon ülő Jézus Krisztusnak, és ott van a mennyei trónterem, és aztán ott van, tudod, Krisztus, aki majd vissza fog jönni fehér lovon, és ott van a mennyei Jeruzsálem, és tudod, és egy akkora kijelentés, hogy ezt szív magadba, ezt edd magadba, ebbe hemperegj bele, ebbe fürödj meg, és aztán abba a próbába vagy nehézségbe, amiben éppen vagy, tudod, ezzel a kijelentéssel élj. Tehát, mint Jobbnál sem az volt Istennek a válasza, így van, hogy Jobbnak elmagyarázta pontosan, hogy Jobbikám, hagyd mondjam el, csak megsugom neked, mert annyira látom, hogy akarod érteni a dolgokat. Én ilyen vagyok, én ilyen szentimentális vagyok, én így megsugtam volna Jobbnak. Jobb, gyere, a könyv első fejezetében elmondom, hogy tudod, sátán jött, és kikért téged, és elmondom, csak azért, hogy érts, hogy miért történt. Én ilyen vagyok, én ilyen szentimentális kisállatok vagyunk, tudod, akik úgy, hogy csak tud, hogy miért történik ez. Isten nem szentimentális. Isten nem mondta el, hogy miért történik. Nem mondta el, hogy miért történik Jobbnak, hanem egy kijelentést adott önmagáról Jobbnak. Tudod, egy kijelentést adott, elkezdett beszélni arról, hogy mit tesz ő, hogy hogyan eteti meg a hollót, meg a zergét, meg a csillagokat hogyan vezeti, meg az univerzumot hogyan vezeti. Beszél Leviatánról, Behemótról. Arról beszélt, hogy vannak dolgok, amelyek számunkra kontrollálhatatlanok, de Isten kontrollálja a számunkra kontrollálhatatlan dolgokat. Nem értünk mindent, de bízhatunk benne. Egy nagyobb kijelentésre van szükségünk a mindenható Istenről. Egy nagyobb kijelentésre. Jelenések könyve és Jobb könyve. Oké? És ez az. Bingo. Bingo, megismertette velünk az ő akaratának a titkát, az ő örök célját, hogy mindeneket egybe szerkeszt a Krisztusban. És itt az Efézusi levélben ezt továbbra is kibontja. És azt mondja, hogy fiúk, jó vonaton ültök. Fiúk, benne vagytok a terv középpontjába. És aztán negyedik fejezettől beszél arról, hogy ez hogyan nyilvánul meg a mindennapi életünkben. Oké, úgyhogy Isten nem ember, és nem úgy gondolkodik, mint mi. Lehet, hogy mi a választ ezen a szinten várjuk, de ő egy más szinten adja. És igen, úgyhogy amen. Amen. Úgyhogy hagyj zárjam ezzel, hogy erről a rejtéről, Krisztusról és erről a rejtéről szól az Efézusi levél, majd ahogy tovább megyünk. A gyülekezetről, ami az a munka, hogy egybeszerkesz mindeneket a Krisztusban. És lehet, hogy nem vagyunk óriásiak már abban az értelemben, hogy itt most köztünk nem pénzemberek ülnek. Bár néhányan nem pénzemberek ülnek. Nem hatalmas politikai döntéshozók, tudod, nem a világ nagy cégeinek a vezetői ülnek. De azok ülnek, akiken keresztül egy köntös egyben Isten megszégyeníti a bölcseket, és az erőseket, és a hatalmasokat. És nem azzal, hogy jaj, több pénzem lesz, nem azzal, hogy jaj, majd én egy olyan pozícióba jutok, ahol még nagyobb leszek náluk. Nem, hanem az ő tervében, ahogy benne vagyunk, ez lesz az ő tervének a végkimenetele. Egyik kedvenc zsoltárom, sokat gondolkodtam mostában, a 8. zsoltár, csak hallgass, így hangzik, hogy mi, ó Istenünk, mi fenséges a te neved az egész földön. És aztán azt mondja, hogy kezeid... Látjátok, milyen jól tudom a kedvenc zsoltáromat? Aztán azt mondja, hogy mi Urunk Isten, mi felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet. És aztán azt mondja, csecsemők és csecszopók szája által erősíted meg hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és bosszúálló. Csecsemők és csecszopók. Tudod, kisgyerek, egyszerű emberek, csecsemők és csecszopók szája által erősíted meg hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Wow, micsoda brilliáns terv. Ez Isten terve. És nekünk most megértést és bölcsességet adott, hogy betekintést nyerhessünk ebbe. Hogy úgy járhassunk az életünkbe, hogy mi betekintést nyerünk ebbe. És rengeteg vigasztalást, és bátorítást, és erőt. Amen. Amen. Úgyhogy köszönjük, Urunk, neked. Így van, köszönjük, Úr Jézus. Köszönjük a csodálatos igédet. Köszönjük a te igédnek a valóságát. Uram, szétnyitod a függönyt, elhúzod a függönyt, hogy láthassuk a te valóságodat. Mennyi atyánk, dicsérünk téged, köszönjük neked. Köszönjük, hogy a te igédnek a bemenetele világosságot ad. Köszönjük, hogy a te igéd az világosság és táplálék. Köszönjük neked. Úr Jézus, nem csak ma, minden nap, és minden alkalom, amikor összejövünk, jelents ki magad, leplezd le magad, mutasd be magad. Uram, hagyj legyünk egy olyan gyülekezet, aki szeret a te jelenlétedbe lenni. Hagyj legyünk egy olyan gyülekezet, ami élvezi a te jelenlétet, és túllát dolgokon. Igen. Uram, aztán hagyj legyünk egy olyan gyülekezet, amelyet felépítesz, ahogy olvastuk, a szellem által Isten hajlékává. Legyünk egy olyan gyülekezet, amelyben a tagok szeretik egymást, és alázatban járnak egymás előtt. Igen, Urunk, igen. Tudjuk, hogy ez a terved. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Hálásak vagyunk. Jézus Krisztusnak a nevében. Mindenki azt mondta, hogy? Amen, amen, amen. Oké, így van. Isten áldjon bennünket. Én még csak hagyd mondjam azt, Isten áldjon bennünket. Hagyd mondjam azt, minikonferencia. Meg van? Minikonferencia. Bejelentettük vasárnap, hogy lesz 2,5 hét múlva egy minikonferenciánk szombaton, és csak együtt akarunk lenni. Csak együtt akarunk lenni. Mindenfajta komplikáció nélkül. Együtt akarunk lenni. Együtt akarunk lenni Jézussal, és együtt akarunk lenni. Velünk lesz a Fodor János, és velünk lesz a Borci is. Úgyhogy ők fognak így az igéből szolgálni, és csak jöjjünk egy várakozásra. Úgyhogy Isten áldja a közösségünket. Lezárom ezt a közvetítést, és hogyha még tudnátok maradni egy 5 percet, szerintem még van egy 5 percünk, nem? Még csak 7 óra 20. Van egy 5 percünk? Oké, van egy 5 percünk. Na hát elbúcsúzunk. Sziasztok, jó volt veletek, Isten áldjon benneteket.